Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakció vezetője és európai parlamenti lista vezetője. Miért lett ön az európai parlamenti lista vezető? Ez nem volt teljesen egyértelmű.
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Ugye ez egy szimbolikus döntése volt az elnökségnek, majd a kongresszusnak is, hiszen én korábban megfogalmaztam, hogy az ellenzéki pártok közösen lépjenek fel az európai parlamenti választásokon, sőt, akár közös listát vagy közös listákat hozzanak létre. Miután ebből sajnos a többi ellenzéki párt kifarolt, tehát mindenki az önálló indulás mellett döntött, rajtunk kívül hiszen mi a Párbeszéd, de az egyetlen közös listát hoztuk létre az európai parlamenti választásokra. Ezért döntött úgy az elnökség, és döntöttem én is, hogy akkor teljes mellszélességgel beleállunk ebbe a küzdelembe, hiszen ez az európai parlamenti választás most sokkal többről szól, nem csak arról, hogy kikülnek az európai parlamentben, hanem hogy mi lesz Európa jövő, és Magyarországnak ebben mi lesz a szerepe. A pártelnök teljes súlyával részt vesz ebben a kampányban, ez azt jelenti, hogy a teljes párt ezért fog küzdeni, hogy minél több Európa párti képviselő üljön be az európai parlamentbe Magyarországról is, hogy Európa jövőjét azok a progresszív pártok, pártcsaládok alakítsák, akik abban érdekeltek, hogy minél mélyebb legyen az együttműködés, minél inkább közösen fejlesszük és közösen fejlődjön maga az Európai Unió, és hogy az Európai Unió az emberekről, köztük a magyar emberekről is szóljon, ezért is viseli azt a nevet a programunk, hogy Haza szeretett Európa, hogy a magyar érdekeket képviselve, de mindig tárgyalóasztalnál együttműködés keretébe tudjuk az európai integrációt mélyíteni és az együttműködést fejleszteni.
Fix a lista, vagy a Párbeszédnek még kell egy döntést hoznia arról, hogy ez a sorrend így jó-e?
Ugye a Párbeszéd hozott egy döntést korábban, ahol Jávor Benedeket a lista harmadik helyére jelölték, a közös lista harmadik helyére. Ugye azzal, hogy én beléptem listavezetőként, de nem fogom felvenni a mandátumomat, ez most egy technikai jellegű kérdés, hogy a negyedik hely a Jávor Benedeké a listán, de miután nem veszem át a mandátumot, ezért három vagy több mandátum esetén ő fogja betölteni a harmadik helyről, ő fog bekerülni majd az Európai Parlamentbe, egy technikai döntést még hoznia kell a Párbeszédnek, de ez a lista így fix, ezzel fogunk elindulni.
Az volt az eredeti elképzelés is, hogy ugyan listavezető, de nem veszi át a mandátumot, vagy listavezető átveszi, aztán lemond, mert erről volt egy spekuláció, hogy ennek más-más következményei vannak.
Mint mindig vannak spekulációk, a megállapodásunknak az a lényeg, hogy nem veszem át a mandátumot, és már az MSZP választmánya előzetesen döntött arról, hogy Jávor Benedeket fogja majd az én megüresedő mandátumom betöltésére javasolni a Nemzeti Választási Bizottság
felé. Ezt az MSZP-nek kell javasolnia? Ez a közös listán az nőtt, aki az első helyen áll?
Ez a mi párt belső szabályzatunk szerint így került meghatározásra hosszú évekkel ezelőtt, de ezt így az alapszabály értelmében a választmány ezt a döntést meghozta.
Mi a jó abban, hogy az MSZP egy nálánál jóval kisebb politikai erőt egy olyan pozícióba segít, már ha megvan a szavazat, amely az európai politika egyik legjobban fizető, saját stáb felállítására alkalmas és nagyon hosszú mandátuma?
Nem az anyagi érdekeltség a fontos.
Ezek hanem csak a jellemzői.
Amit ugye az elején mondtam. Tehát azok a progresszív párt családok, akiket említettem, én abba sorolom például az Európai Néppártot is, de ott van ugye a Szocialisták és Demokratáknak a frakciója, az Európai Szocialista Párt, de ott vannak a liberálisok, ugye az ALDE, és ott vannak a zöldek. Jávor Benedek egy meghatározó európai politikus a zöld, Európai Zöld Pártnak és az Európai Zöld frakciónak, és nekem meggyőződésem, hogy a baloldal megújulásának is egy záloga, hogyha a zöldekkel szorosabb az együttműködés, és ha azt nézzük, hogy nagyon bízom benne, hogy minél több szocialista képviselő kerül majd a Szocialisták és Demokraták frakciójába, de Jávor Benedek pedig a zöldek frakciójába tudja a magyar érdekeket képviselni, és ez az én úgy szoktam nevezni, hogy piros-zöld koalícióval tudjuk leginkább a magyar érdekeket képviselni, mert ugye mi a szociális Európáért küzdünk, a Párbeszéddel együtt, de azért azok a kérdéskörök, amik a magyar közéletben nem igazán jelennek meg elég fajsúlyosan. Én ezt nagyon sajnálom, a klímavédelem, a környezetvédelem, az energiaszegénység és az ebből származó társadalmi problémák. Ugye itt azért a társadalmi egyenlőtlenségben, a globalizálódó világban sajnos a klímaváltozás is nagyon komoly hatást fejt ki, és az ezen való, tehát a klímavédelemért való küzdelem, az az MSZP-nek is nagyon fontos, és ennek egy nagyon jeles képviselője Jávor Benedek, és én örülök neki, és büszke vagyok arra, hogy ezen a közös listán ő befutó helyen szerepel, és mi így együtt fogjuk tudni képviselni ezeket a magasztos célokat is, de természetesen Magyarország érdekeit is.
Az nem járható út, hogy a Magyar Szocialista Párt, amely egyébként egy egész jelentős tömbje a magyar politikának saját soraiból termeljen ki zöld politikusokat?
De ez is cél, van is környezetvédelmi tagozatunk, vannak is olyan politikusaink is, szakembereink is, akik ezzel foglalkoznak, de ugye Jávor Benedek már egy nagyon bejáratott név, egy nagyon bejáratott politikus, az ő munkája, akár a paksi bővítéssel kapcsolatos kutató munkája, amit ugye az Európai Parlamentbe kifejtett, neki van már egy nagyon komoly neve, van egy nagyon komoly szakmai presztízse, ez erősíti nyilván a listát és az együttműködést.
Mennyire hosszú távú egy ilyen együttműködés? Mert ha jól értem, akkor erre az időre a Magyar Szocialista Párt zöld tagozata az háttérben.
Nem, abszolút nem. Nem
akkor
abszolút,
nem mondják azt, hogy de hát itt vagyunk mi is, miért nem közelünk valaki van a listán?
Vannak a listán olyan jelöltek is, akik akár ilyen politikát képviselnek, például Tüttő Kata, aki
Jávor
Benedek után ő is képviseli az MSZP zöld politikáját. Én nagyon bízom benne, hogy akár ők ketten is kikerülnek, és együtt tudnak majd működni. Az SZND frakcióval és a zöld frakcióval közösen tudnak ezekben az ügyekben fellépni.
Hosszú távú lesz az együttműködés.
Igen. Ahogy
szerződtek is erről?
Többször így van, többször is megfogalmaztam, hogy a mi együttműködésünk az nem merül ki csak abban, hogy a választásokon közösen indulunk, hiszen volt egy tavaly áprilisi választás, ahol közös listát állítottunk, de utána létrehoztuk a frakciószövetséget a parlamenten belül, tehát nagyon szorosan együttműködünk a parlamenti munkában, például az ellenzéki együttműködésben mi mindig előbb ketten egyeztetünk, és utána megyünk az ellenzéki egyeztetésekre, és most arról is döntött az MSZP választmánya és elnöksége, hogy az önkormányzati választásokon is szorosan együtt fogunk működni. Ugyanezt tudom mondani, hogy ez a piros-zöld koalíció nekem meggyőződésem, hogy megteremtheti a 21. századi új baloldali politikának az alapjait Magyarországon, ezen fogunk együtt dolgozni.
Új baloldali politikát egy külső katalizátorra, ami a zöldség benne?
Is, de ugye a Párbeszédnek a mély szociális elköteleződése is egy fontos momentum. Az ő programjukban, akár a választási programban, amit megfogalmaztak, rengeteg olyan közös elem van, amiben egyetértünk, például a lakhatási válság kezelése, például a leszakadó rétegeknek a felzárkóztatása és a jövedelem különbségeknek a csökkentése. Ez mind-mind olyan baloldali üzenet, ami náluk is megtalálható, nálunk is, és ez egy nagyon jó együttműködés, én azt gondolom, hogy példaértékű. Én örülnék neki az ellenzéki oldalon, akár a baloldalon, a progresszív erők között is ilyen szoros együttműködés lenne.
Nem fogják egymás elől egy idő után elszígni a levegőt? Főleg az, akinek nagyobb a tüdeje. Ebben a szempontból az MSZP-nek szokott nagyobb tüdeje lenni, és van ebben története?
Én nem gondolom, én abszolút hozzáadott értéknek tekintem ezt az együttműködést, és egy olyan politikai innovációnak, ami működik. Mondok ennek egy eredményét is, ugye az előválasztás, amelyet megvalósítottunk Budapesten, az is egy olyan új politikai elem volt, egy új politikai akció, ami ugye nyilván a Párbeszéd, mint az előválasztás elkötelezett híve javasolt, mi ezt elfogadtuk, és hát látható, hogy azért sikeres volt, és ebben most a fővárosi választások során lesz majd még egy forduló, és tulajdonképpen a fővárosi választópolgárok tudják eldönteni, akik részt vesznek az előválasztáson, hogy ki legyen Tarlós István kívója. Ennél demokratikusabb megoldást én nem ismerek, és ez jól működik, akkor ez minta lehet, példa lehet az ellenzéki együttműködés során, akár más településen is.
Kik fognak részt venni az előválasztás második fordulójában? Miből gondolja, hogy biztosan lesz?
Arra appellálok, hogy ugye azért az előzetes várakozások az első fordulóval kapcsolatban az ilyen alacsonyra tették a lécet, ehhez képest több mint 30 ezer fővárosi választópolgár járult az urnákhoz az előválasztás során, tehát én nekem meggyőződésem, hogy ennél lényegesen magasabb lesz majd a második fordulóban a részvétel, hiszen itt két értékrendszer is majd megküzd egymásra, hiszen a Jobbik LMP jelöltje Puzsér Róbert, a baloldal jelöltje teljes spektrumban Karácsony Gergely, tehát ebben megtörténik a kiválasztás, és azt gondolom, hogy egy jó kampánnyal, egy jó vitákkal akár lehet egy olyan eredmény, ami pedig úgymond a választópolgárokat aktivizálja, és néhány hónap múlva pedig tudnak dönteni a főpolgármester jelöltre.
Puzsér Róbert ült abban az önszékében hétfőn. Azt mondta, hogy Karácsony Gergely grafikonember. Arra megy, amerre éppen az adott trend hajlik. Meg porszívó ügynök, meg ilyesmiket. Jó vitáknak számítanak ezek, vagy innen még lehet fejlődni valahol?
Hát én nagyon bízom benne, hogy azért ennél tartalmasabb viták is lesznek, de hát ez majd rajtuk fog múlni az előválasztás során.
Feltételei is vannak Puzsér Robertnek ahhoz, hogy bemenjen a második fordulóba, úgyhogy az elsőben nem is vett részt. 50 ezeret kell hozni szavazóban. Független cégnek kell csinálnia, nem párt szervezetnek. Megállapodtak-e a részletekben, hogy ezt hogy fogják őt kielégíteni?
Én úgy tudom, hogy a megállapodás az nagyon közel van, talán már meg is köttetett. Minden olyan igényt szerintem mindkét fél el fog fogadni, ami a legjobb, legtisztább és legátláthatóbb eljárást garantálja majd. És nekem meggyőződésem, hogy ez az 50 ezres létszám is, ezt is meg fogja haladni majd a résztvevők száma.
Oda kell gyalogolni valahová, mert ha igen, akkor az nyilván nem lehet pártiroda, mert az nem elégíti ki Puzsér Róbert igényeit, vagy online.
Hát ugye volt közterületen is lehetett szavazni, ugye sátrakat állítottunk föl, ahol közterületen tudták leadni a voksokat, ugye volt pártiroda is, és hát az online szavazás rendszerét vizsgáljuk, hogy ugye ott azért mégiscsak fennáll a veszély, ott a legkönnyebb beleavatkozni egy ilyen eljárásba.
Ott
is kell egy előzetes regisztráció, nyilván kell egy értéknyilatkozat. Az a lényeg, hogy aki részt vesz a választáson, az beazonosítható legyen, tehát mind az adatai, a személyes adatok, azokat biztosítani kell, hogy tudjuk, hogy választásra jogosult az, aki ebben részt vesz, és tiszta legyen, ez a legfontosabb.
Hogy fogják megszervezni? Tudják-e már, hogy ki fogja csinálni, milyen társaság, milyen cég, aminek mondjuk gyakorlata van benne, mert ez nem ártana, viszont ilyet még sosem csináltak Magyarországon.
Ezek technikai kérdések, szerintem ebben meg lesz az egyesség, meg lesznek az eredménye, ennek a részletéről nyilván ők majd tájékoztatják meg a közvéleményt.
Kinek kell ezt letárgyalni a pártban? A Puzsér Róbert, az MSZP-nek?
Nyilván a résztvevő pártoknak, illetve a jelölteknek.
Az MSZP részéről ki csinálja?
Nem, Budapesti szervezet. Így van, budapesti szervezet.
Molnár Zsolt,
igen, az ő vezetése, de nyilván ebben benne van a DK is, benne van a Párbeszéd is, benne ugye a Momentum jelezte, hogy jelöltet nem állít, de támogatja az előválasztást, elfogadja annak a végeredményét, és hát talán egy pár héttel ezelőtt ugyanebben a műsorban beszélgettünk róla, hogy most második forduló lesz, hogy lesz, mint lesz, de ebben most a Jobbik és az LMP is beszállt, tehát a teljes ellenzék részt vesz az előválasztásban, ez adja meg a majd a teljes felhatalmazást a győztesnek arra, hogy érdemi kihívója legyen Tarlós Istvánnak.
Hogy látja, mikorra kell megállapodni úgy a részletekben, hogy később már senki nem mondhassa azt, hogy de hát nem ebben állapodtunk meg, és hát, kijöjjön belőle.
Én bízom benne, hogy minél előbb ez megszületik, és az európai parlamenti választás után. Így van, és az európai parlamenti választás után júniusban ezt le lehet bonyolítani. Nyilván nyári időszak az mindig olyan, hogy az egy kicsit ilyen holt szezon a politikában, ugye az emberek pihennek, iskolai szünet van, tehát még a nyári szünet kitörése előtt ennek meg kell lenni, hogy utána meg teljes bedobással küzdjünk a győzelemért az önkormányzati választáson.
Puzsér Róbert azt mondta, hogy az persze mindenki számára világos kell legyen, hogy ők nem nagyon kedvelik egymást Karácsony Gergelyen. Miért is kedvelnék?
Ez
ugyanabban a pártban
politika vannak. Az, igen.
De körülbelül mikor lesz az a pont, ha nincs már ilyen, amikor megállapodnak abban, hogy aki nyer az előválasztáson, az 100%-osan bírja a másik támogatását.
Nyilván ez kell erről egy politikai megállapodás.
Nincs még?
Én úgy tudom, hogy a nyilatkozatok szerint ez a vállalás ez megvan. Az előválasztás átlátható lesz. Én nagyon bízom benne, nagyon sokan fognak részt venni, és tudunk megint egy olyan politikai terméket bemutatni, ami egy kicsit fölrázza az ellenzéki választókat, hiszen a közönkutatási adatok is azt mutatják, hogy azért itt még van feladat, hogy az ellenzéki választókat meg tudjuk győzni arról, hogy van esély, van remény a változásra. Erről szól az előválasztási kampány is.
A Magyar Szocialista Párt beáll Puzsér Robert mögé, és vele együtt az LMP és a Jobbik mögé.
Hát ha Puzsér Robert fog győzni, akkor természetesen hát az előválasztásnak ez a lényeg.
De akkor az LMP meg a Jobbik támogatását is bevállalják, akik Puzsér Robertet támogatják.
Hát abban az esetben, ha Puzsér Robert lesz a győztes, akkor természetesen ez az előválasztás lényege.
Mennyire kell komolyan venni? Akkor a Puzsér Roberti program végrehajtása is az MSZP zászlajára kerül?
Hát nyilván, ugye az első lépés, hogy legyen meg a jelölt, a következő lépés, hogy a kampány részletében megállapodjunk, úgyhogy ez még majd a jövő kérdése.
De hát ha előválasztáson valaki nyer, akkor nem természetes, hogy az ő programját kell végrehajtani mindenkinek, aki nem nyert az előválasztáson.
Nyilván vannak programelemek, amik támogathatók, de hát egy közös jelöltnek azért valamilyen szinten tolerálni kell az ő támogató szervezetek javaslatait is. Tehát én nagyon remélem, hogy az előválasztást követően egy nagyon komoly, mindenki által támogatható Budapest program is része lesz majd a valós választásnak októberben.
Az, hogy a DK listáját Dobrev Klára vezeti, nem Gyurcsány Ferenc, ez az MSZP-nek egy előnyös fordulat, vagy kevésbé előnyös fordulat? Ismerve azt, hogy a Demokratikus Koalíció szavazótábora egy emberként lép arra, amerre Gyurcsány Ferenc mondja.
Az, hogy mely párt, hogy állítja össze a listáját, kik azon a jelöltek, ez az adott pártnak a döntése. Nyilván én ezt nem szeretném, és nem is tudom kommentálni. Mindenki a legjobb eredményre törekszik, ahogy mi is. A DK így határozta meg a kampánystratégiáját. Én azt szeretném, hogy az európai parlamenti választásokon legalább a Fidesz újabb kétharmados győzelmét meg tudjuk akadályozni. Akár még arra is lehet esély, hogy a korábbi mandátum számánál kevesebbet kap a Fidesz, vagy akár úgymond 50% alá lehet szorítani a Fideszt. Ez sokkal jobban segítette volna, hogyha közös listák jönnek létre, hiszen ugye az 5%-os küszöb miatt, bár egy teljesen arányos választásról beszélünk, de az 5%-os küszöb miatt sajnos látni kell, hogy azok a pártok, amik ezt nem fogják elérni, ezek a szavazatok úgymond elvesznek, de a mandátumok nem, és a nagyszámok alapján ezek a mandátumok a Fideszt fogják majd erősíteni, de hát nyilván, aki az a kisebb támogatottságú párt, aki így döntött, gondolok itt a Momentumra és az LMP-re, az ezzel tisztában van. Én sajnálom, hogy ezt nem tudtuk így létrehozni, de most már ez van, én a legelején is azt mondta, hogy nem fogom erőltetni. Van együttműködés amúgy az ellenzéki pártok között a mozgósítás miatt, és itt visszatérek a DK-ra is. Nekem az az érdekem, hogy a DK is minél több ellenzéki szavazót meg tudjon mozgatni, mi is ezen vagyunk, hogy a mi bázisunkon minél többet meg tudjunk mozgatni. Ebben jól állunk, hiszen a legutóbbi közönkutatás azt mutatta, hogy a baloldali pártok, az MSZP párbeszéd és a DK szavazói a legaktívabbak most az elkövetkezendő választásra, hogy ezt fönn kell tartani most még 2 hónapig, körülbelül 70%-a szavazóinak részt kíván venni az európai parlamenti választáson, ezt még inkább növelni kell, és ezzel pedig olyan mandátumok keletkeznek, amelyek Európa párti mandátumok, és nem azt a politikát képviseljük, amit most hát sajnos látunk a Fidesz részéről, itt az Európai Néppártból való kisodródásával, hogy inkább a szélső jobboldali populista erők felé közeledik, akik meg abban érdekeltek, hogy a saját hatalmuk biztosítása érdekében az Európai Uniónak az együttműködési kereteit szétfeszítsék, és ne az integrációt mélyítsék.
Lát valahol más politikai csoportot, ahonnan a DK szavazatot tud elhozni, mint az MSZP támogatói?
Meg az MSZP. Benne, hát, én, hát nyilván...
Jobbikból? Dobrev Klára?
Nem, hát ugye ez is ugye azt, ez a közönkutatás is azt mutatta, hogy azért még mindig nagyon sok a bizonytalan, tehát 30% fölötti a bizonytalanok aránya. Mi is arra törekszünk, hogy a saját bázisunkon kívül ott szólítsunk meg minél több embert, és nyilván a DK is erre törekszik, hogy a bizonytalanokból próbáljanak meg szavazókat magukhoz csábítani.
Biztos, hogy nem az MSZP-ből próbálnak meg szavazókat magukhoz csábítani. A pártot is az MSZP-ből csinálták.
Én bízom az MSZP szavazóiban, hogy kitartanak. Én azt látom, hogy azok a politikai vállalások, amelyeket megfogalmaznak az ellenzéki pártok az európai parlamenti választásokon, az egy irányba mutat. Tehát mindenki Európa párti, az Európa integrációt mélyítő programot fogadott el. Amellett persze, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy reformok kellenek, nem teljesen tökéletes az Európai Unió működése, sok mindent javítani kell. A mi programunk lényege a szociális Európa megteremtése. Ugye ebben is sok olyan elem van, amelyet már elindította az Európai Unió a Göteborgi nyilatkozatta, ami ennél sokkal tovább mennénk, és olyan javaslatokat fogalmazunk meg, ami az európai minimális bérről szól, az európai minimális nyugdíjról, az európai minimális családi pótlékról, a minimális földalapú támogatásról, vagy akár az áfa csökkentéséről, és ebben vannak is konkrét javaslataink. Mi azt szeretnénk, hogy az Európai Unióban legyen 750 euró a minimális bér. Ugye azt látjuk, hogy még Luxemburgban ugye 2000 euró a minimálbér, addig Magyarországon 470. Ugye mi vagyunk hátulról a negyedikek, és hiába a nagy kormánypropaganda, hogy ez mennyi, és mennyit nőtt, ez az Európai Unió átlagában még nagyon kevés. Ezért mi azért fogunk küzdeni, hogy legyen egy olyan szabályozás, amiben minimális bér 750 euró.
De ez a Jobbik programja az előző európai parlamenti választásról, az európai bérek programja.
Hát a bérunióról szól, de ugye a bérunió az egy nagyon távlati cél. Ehhez kell lépéseket tenni. A mi első lépésünk és javaslatunk, hogy legyen 750 euró a minimális bér. Azt szeretnénk, hogy legyen ilyen szabály a minimális nyugdíjra is, hiszen látjuk, hogy Magyarországon a minimál nyugdíj mennyire alacsony. Mi azt szeretnénk, hogy az európai minimális nyugdíj legyen 300 euró, ami a van járfolyamon egy 94.500 forintos érték. Ugye tudjuk, hogy a magyar nyugdíjasok közel 80%-a most kevesebbet kap havi 150.000 forint, 100 nyugdíjasból 3 pedig 50.000 forint alatti nyugdíjat kap. Tehát szeretnénk, hogy elérni azt, hogy a Szociális Európa keretében legyenek közös szabályok, majd erre később kitérnek, hogy miért fontosak a közös szabályok. És a családi pótléknál is azt szeretnénk, hogy amellett, hogy látjuk a kormány törekvését itt a gyermeklétszám növekedés érdekében, hogy ez a családi akcióterv, de azt látjuk, hogy hosszú évek óta nem emelkedett a családi pótlék, ezért mi szeretnénk, ha lenne egy egységes európai mértékű minimális családi pótlék, mi azt szeretnénk, hogy ez legyen legalább 150 euró, tehát szeretnénk ebben is javaslatot tenni, de van javaslatunk a termőföld alapú támogatásra, és ott azt szeretnénk, hogy minimum 300 euró legyen, ami 94.500 forint, jelenleg ez 70.000 forint, de ezt is szeretnénk, hogy növekedne, és szeretnénk azt elérni, hogy az áfa, amit szoktak a szegények adójának hívni, hogy annak a felső korlátja legyen 20%. Nyilván luxuscikkekre és olyan dolgokra, amikbe inkább a jobb módúak férnek hozzá, ott lehet ennél magasabb, de legyen egy ilyen felső küszöb, meg hát lehet nyilván ennél alacsonyabb is. Ma Magyarországon a legmagasabb az áfa kulcs 27%-kal, de lenne egy ilyen közös szabály, hogy legyen maximum 20% az áfa, és sokat segítene a magyar embereknek is.
Ki fizetné? Mennyivel több járulékot kellene ahhoz betennem a közösbe, hogy a járadékokat meg tudják emelni.
Meg kell nézni, hogy ugye közös európai szabályokról beszélünk, akkor ennek a forrás oldalát is közös európai rendelkezésekkel lehetne elérni.
Európai Unió mondja meg, hogy nekem mennyi legyen a nyugdíjjárulékom?
nem, hanem akár ahogy a föld alapú támogatásnál is van egy közös európai alap, amiből ezt biztosítják.
Svédek fizetnek lehet, a magyar nyugdíjasok?
Nem, most ugye nagyon sokan összedobják a föld alapú támogatást, ez megint ugye egy európai szolidaritás, de azt látjuk, ugye most itt nem államokról beszélünk, hanem beszéljünk azokról a multinacionális cégekről, akik minimális adót fizetnek ma, nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Ott vannak azok a vállalkozások, mint például a Facebook vagy a Google, akik szinte nem is fizetnek adót Európában, miközben elképesztően nagy bevételekre tesznek szert, de azt is meg lehet nézni, hogy Magyarországon a 10 legnagyobb vállalat, multinacionális vállalat, körülbelül 1%-nyi adót fizet Magyarországon, ugye nagyon alacsony Magyarországon a nyereségadó, de különböző adóoptimalizálás eredményeképpen nagyon-nagyon kevés pénz marad itt Magyarországon, miközben az olcsó magyar munkaerőből termelik meg a saját nyereségüket. Tehát nem feltétlenül itt nemzetállamoknak kell ezt összedobni, hanem kellenek olyan közös uniós szabályok, például, hogy létrejön egy munkaerőpiaci szolidaritási alap, amiben ezek a multinacionális cégek fizetnek be.
De adózás, nemzeti hatáskör, azt nehéz lesz bárkinek kiadni.
Most még nemzeti hatáskör, de ugye mi egy szociális Európáról beszélünk, és egy mélyülő integrációról. Itt nem arról van szó, hogy elvonni jogköröket a tagállamoktól, hanem arról szól, hogy az Európai Uniónak lehetőséget adni arra, hogy azok a vállalatok, amelyek most az Európában élő emberek munkájából, az ő pénzükből elképesztő nyereséget tudnak realizálni, abból adjanak vissza, és abból lehessen szociális célokat szolgálni. Tehát ugye amikor arról beszélünk, hogy legyen több közös szabály, ugye ez teljesen ellentétesen a Fidesz politikájával, amikor ők azt mondják, hogy nem államok Európája legyen, ahol minél kevesebb a közös szabály. De ugye ez sajnos kiszolgáltatja a tagállamokba élő állampolgárokat az adott kormány kényének kedvének. Éppen ezért, ha ugye ebbe a világban már, ahogy a magyar gazdaság 70-80% az Európai Unió gazdaságától függ, a külkereskedelmi mérleget nézünk, minden ilyen adat azt mutatja, hogy minden oda köt minket, akkor ugye a multinacionális cégeket mégiscsak egy egységes fellépéssel lehet arra rábírni, hogy abban a hatalmas nagy jövedelem, amit ők megtermelnek, abból adjanak vissza, és az pedig erősítse és javítsa az európai polgárok életkörülményét.
Hírek következnek, utána így nem folytatjuk. Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt elnöke, frakcióvezetője, európai parlamenti lista vezetője, az Aréna vendége.